Advent első vasárnapján mutatták be először a debreceni református nagy templomban a Hereditas Nostra, örökségünk című Zsoltár kantátát. A zenemű a tiszántúli református egyházkerület felkérésére a reformáció 500. évfordulója alkalmából készült. Mike Ádám zeneszerző és Fekete Dániel szövegíró szerzőpáros közös munkája ez a zenei alkotás. A két fiatal pályakezdő 10 évnél régebben dolgozik együtt. A közös munkáról, a darab felépítéséről, személyes élményeikről kérdezte a szerzőket Szirák Sára.
Hogyan fogadtátok a felkérést ennek a zeneműnek a megírására?
Nagyon meglepett ez a felkérés, és nagyon örültünk neki, tulajdonképpen nagy megtiszteltetésnek tartottuk, és hát egyből elkezdtünk vele igazából foglalatoskodni. A szöveget Dani elkezdte megírni, és ahogy elkészült a szövegkönyv, ahogy a végső formáját elnyerte, én el is kezdtem a zene megírásán.
Igen, ez ebben nagy segítségünkben volt, tehát a szövegkönyv szövegeinek kiválasztásában a Győri János irodalomtörténésznek a munkája, amely egy tanulmány. Izrael és a magyar nép történetének párhuzama a 16-17. Századi prédikátor irodalomban. Ennek a tanulmánynak az alapján indultunk el a műnek a megírásában.
És hogyan zajlott az alkotói folyamat? Ha jól értem, akkor először a szöveg volt az, ami elkészült, és aztán a zenei kompozíció pedig arra épült.
Természetesen egy ilyen klasszikusabb zenei műnél, ha valami vokális vagy szöveges zene, akkor ez az általánosan bevett sorrend, hogy a szövegkönyv készül és a zene ahhoz készül. Persze vannak ez alól kivételek. Daninak hatalmas munkája volt abban, hogy ebből a 100 oldalnyi Győri János által nekünk átadott szöveg, hát Dani ebből választott ki egy olyan kivágatot tulajdonképpen, amiből egy összefüggő, értelmes, történelmen átívelő történet kerekedett ki. Amellett utána megbeszéltük nagyjából, hogy a zeneműnek milyen felépítést kellene, milyen struktúrát kellene mutatni, és ennek hatására több Zsoltár parafrázist és prózát is írt hozzá Dani, tehát ez volt igazából az első fázisa az egésznek.
Irodalomtörténeti érdekessége ennek a műnek az az, hogy az 1500-es évekbeli magyar reformátor írók, költőknek a szövegei is felhasználásra kerülnek a műben, de ezen kívül, hogy haladunk a történelem folyamán, megjelennek benne olyan ismert költőknek a versei is, mint Petőfi Sándor, Arany János, Dzsida Jenő, és ezen kívül, amik minden egyes történelmi korban fajta útmutatást adnak akár a közönségnek, és összetartják a művet, ezek a úgynevezett prózai részek, amelyet itt a jelen esetben a művünkben egy narrátor fog elmondani. Ezeket a prózai részeket, tehát ezek saját új szövegek, és ugyanígy a minden egyes rész végén megjelenő egyfajta összegzésként megjelenő Zsoltár és dicséret parafrázisok is, azok is az eredeti dallamra, de új szöveggel készültek.
Miről szól ez a darab, vagy hogyan épül fel, hogyan lehetne megragadni a lényegét?
Hát igazából, ahogy ezt Ádám is mondta, ez történelmen átívelő darab, ami azt jelenti, hogy így a reformáció évében az első nagy rész az a reformáció, azután jön a török hódoltság, aztán az erdélyi fejdelemség, utána pedig az 1848-49-es szabadságharc, és a vége a műnek, amivel zárul, az az első világháború és Trianon, amit, hogyha így végig nézünk, akkor lehetne azt mondani, hogy ezek sokszor borús képet festenek le, mivel hogy hát a magyarság történet nagyon sokszor ezt mutatja, de igyekeztünk mind a prózai részekben, mind a Zsoltár és dicséret parafrázisokban ez egyfajta feloldást ebből és egyfajta kiutat mutatni. Ebből a fajta istenképből, amit a magyarság magáinak érzett ez alatt az idő alatt egészen a 20. század elejéig, igazából, és ami itt a 20. századi költőknek, akár Dzsida Jenőnek a Psalmus Hungaricusában is, és akár a himnuszban is feltűnik ez a büntető istenkép, ami ugye az ószövetségi istenkép, hogy bűneink miatt vannak ezek a megpróbáltatások, akár a mi történelmünk során, akár hogyha a párhuzamot veszük, akkor Izrael népének a története során, és ebből szeretnénk mi kiutat mutatni azzal összefüggésben, hogy azért a magyar történelemben is voltak olyan korszakok, olyan dicsőséges korszakok, ahol megmutatkozott az, hogy az Isten az szerető Isten, tehát hogyha összefogás van, akkor Isten áldását adja erre, és lehet kiút, és egy diadalmas korszakokat lehet így megélnünk. Így próbáltuk igazából ezek a gondolatok, amelyek meghatározzák a művet, amit szeretnénk ezzel kifejezni, hogy itt akár a reformáció évében, akár adventkor, arra az eszmére támaszkodjunk, amelyet már az Új Szövetségben ugye Jézus adott elénk, és hogy ezek az eszmeiségek, akár ha nézzük a szabadság utáni vágyunkat, ez a 48-49-es szabadságharcban is megjelenik, hogy el is vész ez, például ez a forradalom, akkor is az az eszme, ami ezt vezérelt, és az az összefogás, az mind a mai napig ugye megmaradt, és mind a mai napig ebből tudunk erőt meríteni.
Hogyan zajlik ez az alkotó folyamat? Hogyan vágsz bele, hogyan nyúlsz hozzá egy-egy ilyen darabhoz?
Hát először is, mint említettem, az volt az első fázis ennek, hogy összeszedtük tulajdonképpen, vagy Dani összeválogatta azokat a verseket, amik biztosan bele kell, hogy kerüljenek, és ezek után próbáltunk még tovább vagdosni, tehát hogy rövidítsük, mert egy antikus méretű zenemű született volna belőle még abból is a összeollózott részekből. Utána igazából megpróbáltam körvonalazni a zenei felépítését. Már ahogy megláttam a szövegkönyvet, illetve olvasgattam, egyből gondoltam, vagy tudtam azt, hogy ez egy olyan fajta oratórium lesz, vagy oratórikus mű, ami valamilyen szinten a bachi hagyományok felépítésére, vagy bachi hagyományokra épül, tehát felépítésében leginkább egy bachi passióhoz lehetne hasonlítani. Tehát megjelenik benne a nagy vegyes karitételek, ami nyitókórusként, zárókórusként és a közepén nagyjából a aranymetszési ponton, bár ezt nem tudom, mert nem tudatosan születnek ezek a döntések. A kórus ilyen szerepet kap benne, illetve amikor már összeállt a szövegkönyv, akkor vált igazából az egész mű zsoltár kantátává, hiszen kitaláltuk, hogy egy-egy zsoltár, ami igazából a protestantizmusnak kulcsfontosságú zsoltára, így például a 42. ami talán, illetve a 150. ami talán a legtöbb megzenni, vagy megharmonizálás és feldolgozás megért zsoltárok, illetve a 390. dicséret, ami egyfajta himnusz a evangélikusoknak, illetve a református énekeskönyvnek is a egyik része, igen, illetve a 90. Genfi Zsoltár jelenik meg benne, ami tényleg református himnuszként is funkcionál, illetve még az 511-es dicséret hallható bennem. Tehát ezeket is a kórus énekli, viszont ezek nem olyan nagyszabású kartételek, mint a nyitó-záró, illetve a közepén található kórus. Ennek, hogy ne a énekeskönyvből vett szöveget tartalmazza konkrétan a darab, illetve hogy tényleg egyfajta reflektálásként, vagy konklúzióként érkezzenek ezek az énekek, énekelnevezési tételek az egyes részek végén, így Dani ezekre írt parafrázisokat, tehát új szöveget kapott valamennyi zsoltár bennem. Amellett szerepeltetünk benne két énekes szólistát és egy prózai szereplőt, egy narrátort is. A narrátor, ő tulajdonképpen a cselekmény előre mozdításáért felel. A régebbi zenei korok hagyományában ez tulajdonképpen a recitatívó, vagy a, ha Bachról beszéltünk az előbb, akkor az evangélista szerep volt. A ária pedig valóban egy-egy érzelemnek a részletesebb kibontása. Viszont ami eltér, hogy itt amellett, hogy érzelemdús áriák vannak, illetve tehát szóló vagy duettételek vannak benne, mindamellett itt cselekmény előre mozdító szerepe is van, tehát szerves részét képzi a cselekménynek a szólótételek.
Kiknek az előadásában hallhatjuk majd a zeneművet, kik fognak részt venni vagy bekapcsolódni?
A zenemű kórusai, mert több kórus fog benne szerepelni, a Canticum Novum kamarakórus, amelyet Török Ágnes vezet, a Modus Novus kamarakórus Vég Mónika vezetésével, a Canto Armonico énekegyüttes Zsengelér Tibor művészeti vezetésével, a nagyvegyeskari részt tulajdonképpen ők teszik ki, valamint a Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola kicsinyek kórusa a gyerekkar szerepét tölti be. A zenekar az a Debrecen Egyetem zeneművészeti karának szimfonikus zenekara lesz. A szólisták pedig Sándor Eszter, mint szoprán, Antóni Norbert bariton, Sipos Ferenc lesz a narrátor, és Sárosi Dániel egy jó nagy terhet vett a vállára, hiszen a nem kis feladat ennek a műnek az orgona stimét, vagy szólamát eljátszani, ő lesz az orgonista, és az egészet pedig karmesterünk Bojki Zoltán fogja összefogni.
Advent első vasárnapján mutatták be először a debreceni református nagy templomban a Hereditas Nostra, örökségünk című zsoltár kantátát. Erről hallhattak beszélgetést Mike Ádám zeneszerző és Fekete Dániel szövegíró szerzőpárossal.